mechanizmusoknak a vizsgálatát erőtani vizsgálatokkal folytatjuk. Tehát eddig megbeszéltük a kinematikai ügyeket, tisztázni tudjuk különböző módszerekkel a sebességállapotot, tisztázni tudjuk a gyorsulás állapotot, ez persze egyszerűbb esetekben, tehát egyszerű mechanizmusoknál és síkbeli esetben. Tehát nézzünk meg mechanizmusok dinamikai analízisét. Legyen ez a római 5-ös pont. Tehát a mechanizmusoknak az erőtani vizsgálatát fogjuk elvégezni. Az ehhez szükséges ismereteket, azokat a mozgástan című tantárgyban már tanultuk. Most azért a rendkedvéért a leglényegesebb dolgokat összefoglaljuk. Tehát a dinamikai vizsgálatoknak az alapösszefüggései. Kezdjük az összefoglalást merev test mozgásánál előforduló összefüggésekkel. Tekintsünk egy akármilyen alakú merev testet, tudjuk, hogy ez valami szerkezetnek az alkatrésze, ennek legyen M a tömege, és tételezzük fel, hogy ismerjük ennek a merev testnek a súlyponti tehetetlenségi tenzorát is. Meg tudjuk határozni korábbi ismereteink alapján a merev testnek a súlypontját, és a sebesség és gyorsulás állapotot, azaz a mozgást meghatározó mennyiségeket pedig le tudjuk írni az omegával, a merev testnek a szögsebességével, az epsilonnal, a merev testnek a szöggyorsulásával, és a VS-sel, a merev test súlypontjának sebességével, illetőleg az AS-sel, a merev test súlypontjának a gyorsulásával. Tehát ezek a mennyiségek, amelyek egyértelműen meghatározzák ennek az alkatrésznek a mozgását, tehát a sebesség és a gyorsulás állapotát. A dinamikai vonatkozásban két alapösszefüggés áll rendelkezésünkre. Egyrészt az impulzustétel, ez az impulzus tétel merev testek esetén úgy néz ki, hogy M-szer AS egyenlő F-el. Tehát a tömeg szorozva a súlypont gyorsulásával az egyenlő a merev testre ható erőknek az eredőjével. Tehát nézzük sorra az egyes mennyiségeket. Az M ebben az impulzus tételben a merev test tömege. A merev test tömege ez a test haladó mozgással szembeni tehetetlenségét jellemzi. Tehát az M tömeg a merev test vagy alkatrész haladó mozgással szembeni tehetetlensége, azt lehet mondani. Az AS az a merev testnek a súlypontjának a gyorsulása, tehát ezt különösebben nem magyaráznám, az F erőnél pedig fontos az, hogy ez a merev testre ható külső erőrendszernek az eredő erője. Tehát ez egy eredő erő. Tehát a merev testre ható külső erőrendszernek az eredő ereje. A másik alapvető összefüggés az a perdület tétel. Ennek egy egyszerűbb súlypontra vonatkozó alakját írom fel. Ez úgy néz ki, hogy a JS tenzor szorozva az epsilonnal plusz az omega kereszt JS szorozva omegával, ez egyenlő az ms-sel. Tehát tudjuk, hogy ha nem a mereftest súlypontjára írjuk fel a perdületétet, akkor még jelentkezik a bal oldalon egy plusz tag. De ebben az összefüggésben a JS tenzor, ez a mereftestnek a súlyponti tehetetlenségi tenzora. Ez a súlyponti tehetetlenségi tenzor olyan mennyiségeket tartalmaz, amelyek a test forgómozgással szembeni ellenállására jellemző mennyiségek. Tehát a JS, ez a súlyponti tehetetlenségi tenzor. És ennek a fizikai tartalma pedig a merevtest forgómozgással szembeni tehetetlenségének vagy ellenállásának a jellemzése. Az epsilon a merevtestnek a szög gyorsulása, tudjuk azt, hogy az epsilon is az egész merevtestre vonatkozik, az omega is az egész merevtestre vonatkozik, az omega az a merevtestnek a szögsebessége. Az ms, az pedig a merevtestre ható külső erőrendszernek a merevtest súlypontjára számított nyomatéka. Tehát külső erőrendszernek súlypontra számított nyomatéka. Tehát ez a két összefüggés, amit a vizsgálatok során alapvetően alkalmazni tudunk. Tudjuk azt, hogy ez térbeli esetben összesen 6 darab skalár egyenletet jelent, síkbeli mozgás esetén pedig összesen 3 darab skaláris egyenletet jelent, az impulzus tétel 2 skaláris egyenlet, a perdület tétel síkmozgásnál 1 skaláris egyenlet, mert a mozgás síkjára vonatkozó tengelyre számított egyenlet különbözik csak nullától. Nézzük meg azt, hogy egy egyszerűsítés esetén, erre az egyszerűsítésre mondjuk azt, hogy lassú járású mechanizmusok esetén mi a helyzet. Tehát nem az általános esetet vizsgáljuk, amit ide fölírtam, hanem lassú járású mechanizmusok síkmozgását vizsgáljuk csak meg. Ezt a lassú járásút, ezt tegyük idézőjelbe. Meg fogom mondani majd, hogy mire gondolunk itt, amikor a lassú járásról beszélünk. Tehát lassú járású mechanizmusok síkmozgása. Tehát tudjuk azt, hogy síkmozgás esetén egyszerűbb a helyzet. Síkmozgás esetén ugyan felírjuk azt, hogy az F-szer, M-szer AS egyenlő F-fel, viszont tudjuk azt, hogy az AS-nek és az F-nek is csak a mozgás síkjába eső koordinátái jönnek szóba. Illetőleg síkmozgás esetén írhatjuk azt, hogy JS szorozva az epsilonnal egyenlő az MS-sel, és még tudjuk azt is, hogy a JS, hogy a az epsilon és az ms is a mozgás síkjára merőleges irányú vektor. Na most a lassú járásnál azt gondoljuk, hogy ezeknek az összefüggéseknek a bal oldalán álló kifejezés az jó közelítéssel nullának tekinthető. Tehát itt arról van szó, hogy vagy olyan kicsi a testnek a haladó mozgással, illetőleg a forgalommozgással szembeni ellenállása, vagy olyan kicsi az AS és az epsilon, hogy jó közelítéssel a bal oldal nullának tekinthető. Tehát a lassú járás ez nem pontos, ugyanis itt nem kis sebességekre gondolunk, hanem kis gyorsulásokra, meg kis szöggyorsulásokra gondolunk. Tehát a lassú járás az itt nem kis sebességeket, kis szögsebességeket jelent, hanem kis szöggyorsulásokat és kis gyorsulásokat jelent. Tehát ha ezt feltételezzük, hogy így van, akkor azt mondhatjuk, hogy két egyenletünk van, az egyik egyenlet az F egyenlő nulla, a másik egyenlet pedig az MS egyenlő nulla, és ennél ezt a két egyenletet használtuk, amikor egy egyensúlyban levő szerkezetet vizsgáltunk. Tehát a lassú járás helyett ezért inkább azt fogjuk mondani, hogy a mechanizmusnak egy kvázi statikus mozgását tekintjük. Tehát kvázi statikus mozgásról beszélünk abban az esetben, hogyha az impulzustétel és a perdülettétel bal oldalán álló mennyiséget jó közelítéssel nullának tekinthetjük. Egyensúly. Idézzük fel azokat a leggyakrabban előforduló szabályokat, amit erőrendszerek egyensúlyánál alkalmazni tudtunk. Leggyakrabban előforduló esetek, ezek közül legyen az első eset két erő egyensúlya. Két erő egyensúlyának feltételeivel még a statikában foglalkoztunk, ennek az a feltétele, hogy az erők nagysága azonos legyen, hogy az erők iránya ellentétes legyen, és a harmadik feltétele az, hogy az erők hatásvonala azonos legyen. Tehát két erő egyensúlyának, tehát föl tudjuk írni, hogy tehát itt az F1 plusz F2 egyenlő nulla vektoregyenletnek kell fennállnia, tehát itt három feltétel teljesülése esetén következik ez be. Tehát az erők nagysága legyen azonos, tehát az F1 nagysága az legyen azonos az F2 nagyságával, az erők iránya legyen ellentétes, illetőleg a hatásvonala az erőknek legyen azonos. Tehát azonos nagyság, ellentétes irány, illetőleg azonos hatásvonal. Tehát nagyon fontos az, hogy azonos a hatásvonal, tehát nem elég az, hogy a hatásvonalak párhuzamosak legyenek, mert hogyha nem azonos a hatásvonal, akkor a párhuzamos hatásvonalak működő erők, ilyen tulajdonságú erők mit alkotnak? Nyomatékot, erőpárt. Tehát azonos hatásvonal. A következő eset, ami gyakran előfordul, az három erőnek az egyensúlya. Tehát három erő egyensúlyának a feltételei. Tehát három erő egyensúlyának feltétele volt, hogy a három erő hatásvonala közös pontba metsze egymást. Tehát az F1, az F2, erő hatásvonala, illetőleg az F3 hatásvonala, az közös pontban metsződjön. Tehát az alfa 1, alfa 2 és az alfa 3-nak legyen egy P közös metszéspontja. Tehát hatásvonalaknak legyen egy közös metszéspontja. Tehát a hatásvonalakat, azokat mindig egy helyzetábrán vagy szerkezetábrán szoktuk ábrázolni, az erőket pedig egy erőábrán ábrázoljuk. Az erőábrán, tehát először kezdjük az F1 erővel, folytassuk az F2 erővel, és végül az F3 erővel záródnia kell a vektor háromszögnek, hiszen itt az F1 plusz F2 plusz F3 egyenletnek kell teljesülnie. Tehát F1 plusz F2 plusz F3-nak zérus vektort kell adnia, tehát következő feltétel az, hogy az erővektoroknak egy zárt vektor háromszöget kell alkotniuk. Zárt vektor háromszöget alkotnak. Tehát zárt vektor háromszöget kell, hogy alkossanak az erővektorok, és ebben a zárt vektor háromszögben a nyílfolyamnak folytonosnak kell lenni, tehát a három erődőjének nulla vektort kell adnia. Tehát folytonos nyílfolyam, a harmadik feltétel. Még egy esetet szoktunk megemlíteni a leggyakrabban előforduló esetek között, ez pedig a négy erőnek az egyensúlya. Erre mindig azt mondtuk, hogy kérném szépen, ez az az eset, amit visszavezetünk három erőnek az egyensúlyára. Tehát itt is fenn kell állnia annak, hogy az F1 plusz F2 plusz F3 plusz F4 nullával legyen egyenlő. Tehát F1 plusz F2 plusz F3 plusz F4-nek nulla vektort kell adnia. És ezt az esetet úgy tudjuk visszavezetni három erő egyensúlyára, hogyha bármely két erőt az eredőjükkel helyettesítjük, tehát mondjuk az F3-4-et helyettesítjük, az F3-at és az F4-et helyettesítjük egy F3-4-jel. Tehát rajzoljuk meg a szerkezetábrát. A szerkezetábrán legyen ez az egyes erőnek a hatásvonala alfa 1, legyen ez a kettes erőnek a hatásvonala alfa 2, aztán legyen itt egy ilyen erő hatásvonal, ez legyen az alfa 3, ez pedig mondjuk legyen az alfa 4. Esetleg berajzolgathatjuk az erőket is a hatásvonalakra, tehát ez az F1 erő, ez az F2 erő, F2 erő, ez az F3 erő, F3 erő, ez pedig legyen az F4 erő. Tehát az F3-4, ha úgy tetszik, részeredő, tehát a 3-as és a 4-es erőnek az eredőjéről, annyit tudunk, hogy az eredő hatásvonalának át kell mennie az F3 és F4 erő hatásvonalának a meccéspontján. Utána jön az, hogy most akkor már csak három erő egyensúlyáról van szó. A három erő egyensúlyának feltétele pedig az volt, hogy legyen közös meccéspontjuk. Tehát az F1, F2 és az F3-4-nek közös meccéspontjának kell lennie. Ez pedig, ez a közös meccéspont az F1-nek és az F2-nek a meccéspontja. Tehát az F3-4 hatásvonalának egyrészt át kell menni ezen a ponton, mert az F3-nak és az F4-nek az eredője, másrészt át kell mennie ezen a ponton, azért, mert az F1, F2 és az F3-4 erő azok egyensúlyban vannak. Tehát ezt a hatásvonalat megkapjuk, hogyha ezt a két pontot összekötjük, ezt az egyenest rajzolhatjuk szaggatottal is. Mondhatjuk azt, hogy kérném szépen, ez egyrészt a 3-as és a 4-es erő eredőjének a hatásvonala, de mondhatjuk azt is, hogy ez az 1-es és a 2-es erő eredőjének is a hatásvonala. Erre a szaggatott vonalra mondtuk annak idején azt, hogy ez a Kullmann-féle egyenes. Tehát az alfa 1-2 hatásvonala, ami azonos az alfa 3-4 hatásvonallal, ez a Kullmann-féle egyenes. És akkor az erőábra pedig a következőképpen néz ki. Itt azért meg kell fogalmaznunk a feladatot. Tehát például abban az esetben, hogyha adott, az F egyerű és az összes többinek a hatásvonala. F egyerű, illetőleg a hatásvonalak az alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Akkor az erőábrát a következőképpen kezdhetjük el. Tehát fel kell rajzolnunk az F egyerőt. Hiszen ez áll rendelkezésünkre. És rendelkezésünkre áll az összes hatásvonal, tehát nem csak az alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, hanem az alfa 3, 4, illetőleg az alfa 1, 2 is, ami ezzel azonos. Tehát akkor meg kell rajzolnunk az F1 plusz F2 plusz F3, 4-nek megfelelő vektor háromszöget. Tehát párhuzamos kell húznunk az F1-nek a végpontjából az F2-vel. Tehát párhuzamost kell húznunk az alfa 2-vel, illetőleg párhuzamost kell húznunk az alfa 3-4-jel. És ezzel kapunk egy záródó vektor háromszöget, tehát ebben szerepelni fog az F2, illetőleg szerepelni fog ebben az F3-4. És ennek a vektor háromszögnek záródni kell folytonos nyílfolyammal. Utána már csak az a feladatunk, hogy az F3-4-et felbontsuk egy F3, illetőleg egy F4 összetevőre. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha az F3-4 végpontjaiból párhuzamost húzunk ezekkel a hatásvonalakkal. Tehát párhuzamost húzunk egyrészt az F4 hatásvonalával, másrészt párhuzamost húzunk az F3 hatásvonalával, és a nyilaknak olyannak kell lenniük, hogy az F3-nak és az F4-nek az eredője adódjon ki. Tehát akkor az F4 az egy ilyen irányú erővektor lesz, az F3 pedig egy ilyen irányú erővektor lesz. Az egész szerkesztést Kullmann-féle szerkesztésnek szokás nevezni. És ezzel a feladatot meg is oldottuk. A statikában használt alapösszefüggéseken kívül, itt még gyakran előfordul az, hogy hogyan tudunk egy nyomatékot egyensúlyozni, tehát ez legyen az utolsó fontosnak tekintett, gyakran előforduló eset. Nyomatéknak az egyensúlyozása, vagy erőpárnak az egyensúlyozása. Tehát gondoljuk azt, hogy van egy akármilyen alakú alkatrészünk, és működik erre az alkatrészre két erő, amelynek a hatásvonala párhuzamos, de az erőknek a nagysága az megegyezik, illetőleg az erőknek az iránya pedig ellentétes. Tehát itt van egy F1 erő, itt meg van egy F2 erő. És tudjuk ezekről, hogy ezeknek az összege egyenlő nullával, azaz az F1 az egyenlő mínusz F2-vel. Jelöljük a hatásvonalaknak a merőleges távolságát kis f-fel. És jelöljünk ki ezen a ponton, ezen a merev testen egy A-jelű pontot. Tehát, hogyha csak ez a két ilyen erő hat a szerkezetre, akkor ez a szerkezeti elem nem lehet egyensúlyban, azért, mert ennek a két erőnek az eredője az egy nyomaték, mégpedig olyan nyomaték, ami óramutató járásával ellentétesen forgat. Ezt csak egy másik nyomatékkal tudjuk egyensúlyozni, egy ezzel ellentétesen mutató, forgató nyomatékkal. Mondjuk ezzel az MA-val. A síkbeli esetben nyilván ez az MA, ez a mozgássíkjára merőleges, és egyébként ha a mozgás sikere merőleges, akkor nem is kell tulajdonképpen fölírni az MA vektort, mert az MA vektornak csak a mozgás sikere merőleges koordinátája fog nullától különbözni. Tehát lesz egy olyan nyomatéki egyenletünk, egy bárhol mondjuk akár az A pontra felírt táblára merőleges, vagy a mozgás síkjára merőleges tengelyre, tehát nyomatéki egyenlet. A ponti mozgás síkjára merőleges tengelyre. Kérném szépen, hogy beszélni tudjunk a dolgokról, vegyünk fel egy mozgás síkjába eső XY koordinátarendszert, aminek a mozgás síkjára merőleges tengelye lesz a Z tengely. Tehát az MA-nak kell nullának lenni, és ez az MA nulla, ez a következőképpen áll fenn. Úgy áll fenn, hogy F1 ez az F1 erővektornak a nagysága szorozva F-el, mínusz M AZ. Az MA vektort ugyanis úgy tudtuk felírni, hogy az M az az MAZ-szer K. Na most itt az MAZ-nél már igazából figyelembe vettük azt, hogy ez az MAZ koordináta, ez egy negatív érték. Tehát tulajdonképpen, hogyha az MAZ-t úgy gondoljuk, hogy egy pozitív és negatív érték lehet. Erről az MAZ-ról azt gondoljuk, hogy ez egy pozitív érték csak, mert a negatív előjelet ide kihoztuk elé. Tehát kérném szépen akkor ez az egyenlet áll rendelkezésünkre. Abban az esetben is, hogyha erőpárt akarunk nyomatékkal helyettesíteni, illetőleg egyensúlyozni, és abban az esetben is, amikor nyomatékot akarunk erőpárral egyensúlyozni. Tehát két eset lehet. Tehát erőpár egyensúlyozása nyomatékkal, akkor azt írhatjuk fel, hogy az MAZ az egyenlő F1-szer kis f, és hogyha nyomatékot akarunk erőpárral, ott pedig azt írhatjuk, hogy az F1 szer kis f egyenlő MAZ-vel, ebből két egyenlet adódhat, vagy ha az erőnek a nagyságát ismerjük, akkor meg tudjuk határozni belőle, hogy mekkora kell, hogy legyen az erőpárnak a távolsága, az erőinek a hatásának a távolsága. Tehát innen az f-et is ki tudjuk, kis f-et is ki tudjuk számítani MAZ per f1 alakban, vagy pedig, hogyha az erőpár hatásanyag a távolsága adott, akkor pedig az erőnek a nagyságát tudjuk ebből meghatározni. Az F1 az MAZ per kis f alakban. Most nem mindig ilyen egyszerű esettel állunk szembe, hogy azt mondhatjuk, hogy kvázi statikus a szerkezetnek a mozgása. Tehát nem mindig mondhatjuk azt, hogy elegendő egy egyensúlyi esetet vizsgálni. Ilyenkor, hogy kezelni tudjuk a problémát, szükségünk van arra, hogy a merev testet tömegpontokkal helyettesítsük. Tehát nézzük meg, hogy milyen egyenletek állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy egy merev testet síkmozgás esetén tömegpontokkal helyettesítsünk. Tehát ez legyen egy C alpont, helyettesítő tömegpontrendszer. Tehát helyettesítő tömegpontrendszerek. Ezen belül Az első eset legyen az, amikor haladó mozgást végez a merev test, vagy az alkatrészünk. Tehát van egy akármilyen M tömegű alkatrészünk, vagy merev testünk, amit merev testtel modellezünk, ennek az akármilyen alakú alkatrésznek elvileg meg tudjuk határozni a súlypontját. És azt mondhatjuk, hogy ha haladó mozgás van, akkor a merev test egyetlen egy tömegponttal helyettesíthető a merev testnek a súlypontjába, és ennek a helyettesítő tömegpontnak a tömege meg kell, hogy egyezzen a merev testnek a tömegével. Tehát haladó mozgás esetén egy tömegponttal helyettesíthető a merev test. Tehát haladó mozgás esetén a merev test egyetlen egy tömegponttal helyettesíthető, mégpedig a merev testnek a súlypontjába kell ezt a tömegpontot elhelyezni. Tehát kérném szépen, itt arról van szó, hogy haladó mozgásra mi jellemző? Az jellemző, hogy minden pontnak azonosak a mozgás jellemzői. Tehát minden pontnak azonos a sebessége, és minden pontnak azonos a gyorsulása. Tehát a haladó mozgás, ez két dolgot jelent. Tehát a sebesség és a gyorsulás sem különbözhet. Tehát haladó mozgás esetén a merev test minden pontjának ugyanannyi a sebessége, és minden pontjának ugyanannyi a gyorsulása. Bonyolultabb a helyzet, hogyha nem haladó, hanem valamiféle általános síkmozgást végez a merev test. Tehát általános síkmozgás. Azt tudjuk az mozgástanból, hogy általános síkmozgás az mindig előállítható valamiféle haladó mozgásnak és forgó mozgásnak a szuperpozícióként. Tehát általános síkmozgás esetén már nem ennyire egyszerű a dolog. Tehát van egy M anyagi pontú, M tömegű merev testünk, aminek a térfogatát jelöljük mondjuk V-vel, és gondoljuk azt, hogy ennek meg tudjuk határozni a súlypontját. Ezt a merev testet szeretnénk helyettesíteni tömegpontokkal. Nézzük meg, hogy hogyan lehetséges. Itt most feltételeztük, hogy a merev test folytonos tömegeloszlású. Tehát a merev test folytonos tömegeloszlás, ez azt jelenti, hogy a merev test tömege az egy integrállal számítható ki, mégpedig ρ dv alakban, és a merev test egész térfogatára kell ezt az integrált elvégezni. A ρ betű az a merev testnek a tömegsűrűsége. Tehát ρ az tömegsűrűség. Tehát nézzük a helyettesítésnek a feltételeit. Biztos az, hogy a helyettesítő tömegpont rendszernek a tömegpont rendszert alkotó tömegeknek az összege, az meg kell, hogy egyezzen a merev testnek a tömegével. Tehát helyettesítés feltételei. Tehát itt most arról van szó, hogy ezt a folytonos tömegeloszlású testet helyettesíteni akarjuk egy M1 tömegponttal, egy M2 tömegponttal és egy MI tömegponttal. Tehát első feltétel, tömegeknek, az össztömegnek meg kell egyeznie. Tehát az M1 plusz M2 plusz MI plusz és így tovább, hogyha még vannak további tömegpontok, ezeknek a tömegeknek az összegének ki kell adniuk a merev test tömegét. A merev test súlypontjának és a helyettesi, a következő feltétel, hogy a merev test súlypontjának és a helyettesi tömegpontrendszer súlypontjának azonosnak kell lenni. Tehát a súlypontnak egybe kell esnie most a súlypontot úgy definiáltuk, pontosabban a tömegközéppontot úgy definiáltuk, hogy a merevtestnek vagy a tömegpontrendszernek az a pontja, amire számít a statikai nyomaték nullával egyenlő. Tehát a súlypontot vagy a tömegközéppontot az úgy definiáltuk, hogy az a pont, amire számít a statikai nyomatéknak nullának kell lennie. És ebből következik az, hogy egy bármely más, hogy a súlypontok essenek együtt, hogy bármely pontra számít a statikai nyomatéknak azonosnak kell lennie. Tehát például egy kijelölt, mondjuk önkényesen kijelölt O pontra számított statikai nyomatéknak nullának kell lennie. Az O pontba akár fölvehetünk egy koordinátarendszert is. Mivel síkmozgásról van szó, ezért mondhatjuk azt, hogy tehát csak az X és Y tengely játszik majd itt szerepet. Tehát a statikai nyomaték az pedig skalár alakban szumma MI-szer XI-nek meg kell egyeznie az M-szer XS-sel. Itt a szummázás, ez I egyenlő 1-től N-ig történik, illetőleg a szumma MI-szer YI-nek meg kell egyeznie az M-szer YS-sel. I egyenlő 1-től N-ig, tehát itt azt gondoljuk, hogy a tömegpontrendszert N darab tömegpont alkotja. Tehát a tömegpontrendszer súlypontjának egybe kell esnie a merevtestnek a súlypontjával. És a harmadik feltétel pedig az, hogy egy a mozgássíkjára merőleges, tetszőleges tengelyre, tehát például az egyszerűség kedvéért a súlyponti tengelyre számított tehetetlenségi nyomatékoknak is meg kell egyezniük. Tehát a mozgás síkjára merőleges súlyponti tengelyre számított tehetetlenségi nyomatékoknak is meg kell egyezniük. Merőleges súlyponti tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéknak is meg kell egyezni. Ezt úgy írhatjuk fel, hogy szumma I egyenlő 1-től N-ig MI szorozva az XI négyzet plusz YI négyzet tel, zárójelbe téve. Tulajdonképpen ez a JS, tehát ide a J-nek most egy kis index, kis S betűs indexet írtam, ez a kis S betűs index, ez azt jelenti, hogy ez nem a tehetetlenségi tenzor, ahol a nagy S-et írtuk, hanem ez egy skalár mennyiség, ez a tehetetlenségi tenzornak egy eleme, nevezetesen a súlyponton átmenő mozgás síkjára merőleges tengelyre számított tehetetlenségi nyomaték. Tehát ez egy súlyponti tengelyre, a mozgás síkjára merőleges súlyponti tengelyre számított tehetetlenségi nyomaték, és ez egyébként egyenlő kell, hogy legyen a merevtest vonatkozásában az X négyzet plusz Y négyzet dv-vel. Na most, hogyha itt átértünk koordinátákra, akkor tulajdonképpen ez a JS, ez egyenlő a JZ-vel, tehát itt abba kell gondolkodni, hogy a koordinátarendszer kezdőpontját a súlyponthoz rögzítettük. Most, hogyha összeszámoljuk, hogy hány egyenletet kell kielégíteni a tömegpontrendszernek, akkor látjuk, hogy itt van egy skaláris egyenlet, itt van két skaláris egyenlet, és itt van még egy skaláris egyenlet, tehát összesen 4 darab skaláris egyenlet áll rendelkezésre ahhoz, hogy a tömegpontrendszert fel tudjuk venni. Tehát ez azt jelenti, hogy felvehetünk akárhány tömegpontot, viszont a helyettesítő tömegpontrendszernek 4 jellemzője lehet ismeretlen. Tehát csak 4 jellemzője lehet ismeretlen a helyettesítő tömegpontrendszernek, az összes többi jellemzőt nekünk kell megadni. Tehát például, hogyha 4 tömegponttal akarunk helyettesíteni egy ilyen merev testet, akkor megtehetjük azt, hogy kijelöljük a 4 tömegpontnak a helyét, és ebből a 4 egyenletből meg tudjuk mondani, hogy azokon a helyeken mekkora tömegeket kell elhelyezni. Most, hogyha nem ezt tesszük, hanem fölteszünk tömegpontokat, akkor nem fölveszünk, hogy na ekkora tömegünk van, ezt akarjuk oda tenni, akkor már nem, tehát nem, akkor pedig más mennyiségeket tudunk ebből kiszámolni, tehát például helykoordinátákat tudunk kiszámolni, hogy hova kell elhelyezni ezeket a tömegpontokat. Tehát a lényeg az, hogy gyakorlatilag úgy kell fölvennünk a tömegpontrendszert, a tömegpontrendszer felvétele áll abból, hogy megmondjuk, hogy milyen tömegek és hol legyenek. Tehát a helykoordináták közül, meg a tömegek közül csak 4 lehet ismeretlen, mert 4 egyenlet áll rendelkezésünkre az ismeretleneknek a meghatározására. Most, amikor helyettesítjük a tömegpontrendszert, akkor abban gondolkodunk, hogy kérném szépen a impulzus tétel, illetve a perpillanat tétel jobb oldalát azt nem igazán tudjuk elhanyagolni. És a nem igazán elhanyagolásnál, sőt, nem tudjuk elhanyagolni, tehát itt nem kell relativizálni a dolgokat. Tehát ha nem hanyagoljuk el a bal oldalt, akkor azt mondjuk, hogy figyelembe vesszük a tömegerőket. Tömegerőket, tehetetlenségi erőket. Tehát tömegerők, tehetetlenségi erőknek a figyelembevételi. Tehát tömegerők, tehetetlenségi erőknek a figyelembevétele, ehhez a D'Alembert elvet szoktuk itt, amikor tömegerőket, tehetetlenségi erőket veszünk figyelembe, akkor a D'Alembert elvből szoktunk kiindulni. A D'Alembert elv alapvetően tömegpontokra vonatkozik, de igazából általánosítható merevtesteknek a mozgására is. Tehát kiindulunk az impulzus tételből. Az impulzus tételt most tömegpontra írtam föl, mert az A-hoz nem írtam indexet, azt gondoljuk, hogy egyetlen egy tömegpontról van szó. Tehát ezt átalakítjuk formálisan, úgyhogy mindent egy oldalra rendezünk, tehát lesz egy mínusz M-szer A, plusz lesz egy F. És akkor azt mondjuk, hogy erre a mínusz M-szer A-ra bevezetünk egy jelölést, mondjuk egy nagy T betű, és jelölést vezetünk be, és azt mondjuk, hogy ez a mínusz M-szer A, ez a tömegerő. Tehát a T, vagy a mínusz M-szer A, a tömegerő, és a D'Alembert elv azt mondja ki, hogy egy dinamikai feladat mindig visszavezethető statikai feladatra tömegerőknek a bevezetésével, tehát tulajdonképpen azok a módszerek, amiket kvázi statikus esetre használunk, azok mindig alkalmazhatóak lesznek, akkor is, hogyha nem kvázi statikus az eset, de figyelembe kell venni tömegerőket. Na most, hogyha tömegerőket figyelembe kell venni, ahhoz két dologra van szükség. Egyrészt tudnunk kell gyorsulásokat, másrészt tudnunk kell tömegeket. Tehát kérem szépen, van egy merev testünk, azt helyettesítjük egy tömegpontrendszerrel, akkor rendelkezésre állnak tömegek. M1, M2 és így tovább. Illetőleg tudjuk azt, hogy ezek a helyettesítő tömegek hol vannak, ezt pedig, ha tudjuk, hogy hol van a merev testen a tömeg, akkor azoknak a pontoknak meg tudjuk határozni a gyorsulását, azon a módon, ahogyan ezt korábban a gyorsulás állapot tisztázásánál elkövettük. Tehát tulajdonképpen teljesen általános esetben is tudjuk a mechanizmusoknak a dinamikai vizsgálatát elvégezni, nem csak kvázi statikus esetben, amikor egyszerűsítünk és ezeket a tömegerőket vagy tömeghatásokat elhanyagoljuk, hanem abban az esetben is, amikor mindent precízen figyelembe veszünk, a precíz figyelembevételhez egyrészt kell tudnunk egy helyettesítő tömegpontrendszer, másrészt kell tudnunk a tömegpontoknak a gyorsulását, amit az előzetes vizsgálatból, az előzetes kinematikai, azaz gyorsulás állapot vizsgálatból tudunk előállítani. Tehát a gondolatmenet, ahogyan egy dinamikai vizsgálatot általánosan el tudunk végezni, az a következőképpen néz ki. Tehát dinamikai feladat megoldásának általános gondolatmenete. Tehát dinamikai feladat megoldásának általános gondolatmenete. Tehát most azt gondoljuk, hogy nem tehetjük meg azt az egyszerűsítést, hogy az impulzustétel és a perdülettétel bal oldalát nullának gondoljuk. Akkor elő kell állítanunk egy helyettesítő tömegpontrendszert. Minden a mechanizmust alkotó merev testre külön-külön. Tehát nem elég egy merev testnél megcsinálni ezt, hanem minden alkatrésznél kell egy helyettesítő tömegpontrendszer. Utána tisztázni kell a helyettesítő tömegpontrendszer tömegeinek a gyorsulásait, tömegpontok gyorsulásai. Tehát egy kinematikai analízisre mindenképpen szükség van. És végül el kell végeznünk a dinamikai vizsgálatot, az impulzustétel és a perdülettételnek a figyelembevételével, de úgy, hogy ott a tömegerőket is figyelembe vesszük. Tehát dinamikai vizsgálat, az impulzustétel és a perdülettételnek az alkalmazásával. Dinamikai vizsgálatnál jelentős szerepe lehet annak, hogy az alkatrészek egymáshoz hogyan kapcsolódnak. Tehát meg kell azt vizsgálnunk, hát ezt úgy mondhatnánk, hogy meg kell néznünk, hogy milyenek az érintkezési felületen a súrlódási viszonyok. Ugyanis nem egymástól függetlenül végeznek mozgást az egyes alkatrészek, hanem egymáshoz kapcsolódnak. Itt a kapcsolódásnál erők lépnek fel, hogy ezek az erők milyenek, ez függ attól, hogy milyen az érintkező felületeknél a súrlódási állapot. Tehát E súrlódás. Súrlódás esetén, amikor egyáltalán ez a kérdés szóba jött, akkor beszéltünk sima kényszer kapcsolatról, illetőleg beszéltünk érdes kényszer kapcsolatról. A sima kényszer kapcsolat volt az, amikor azt gondoltuk, hogy a súrlódás olyan mértékű, hogy azt nem kell figyelembe venni. Tehát a sima kényszer kapcsolatnál azt gondoljuk, hogy a súrlódás az elhanyagolható mértékű. Legtöbbször ez valóban fennáll ilyen, amikor az érintkező felületek valamiféle kent felületek. Tehát ez nem egy valami durva elhanyagolás, ez nagyon jó modellezése annak az esetnek, amikor az érintkező felületeken valamiféle kenés van. Nézzük meg, hogy az egyes kényszereknél milyen lesz ebben az esetben a kényszererő. Tehát a leggyakrabban előforduló kényszereknél, azaz a csuklónál, a csúszkánál, illetőleg a bütykös kapcsolatnál hogyan fog a kényszererő kinézni. Vegyünk, tehát síkbeli esetben nyilván csak hengeres csuklóról beszélhetünk, van egy csap, és van valamiféle ilyen alkatrész. Tehát itt ez egy csap, vagy hengeres csukló. Akkor, hogyha nincsen surlódás ezen a felületen, tehát az érintkezési felület, ez a henger felület, hogyha nincs surlódás ezen a felületen, akkor egészen biztos az, hogy a kényszererőnek a hatásonla át kell, hogy menjen a csapnak a középpontján. Tehát a kényszererőnek a hatásonla át kell, hogy menjen a csapnak a középpontján. Mert mindenhol a kényszererőnek, akárhol is történik az érintkezés a henger felület mentén, vagy a kör felület mentén, merőlegesnek kell lenni a felületre, és hát egy körnél nyilván, hogyha merőlegeseket húzigálunk, akkor ezek a merőlegesek a körnek a középpontjában metszik egymást. A csúszkánál, egy csúszkás, az egyszerűség kedvéért rajzoljunk egy ilyen egyenes vonalú csúszkát. Itt annyit tudunk a kényszererőnél, hogyha nincsen surlódás, hogy a kényszererőnek merőlegesnek kell lenni az érintkező felületre. Tehát mondjuk azt, hogy N-nel jelöljük az érintkező felületnek a normálisát, tehát ez egy N betű, és biztos az, hogy a testek között a felületre merőleges erő fog átadódni. És ugyanez lesz a helyzet egy bütykös kapcsolatnál, hogyha nincsen surlódás. Akkor a kényszererőnek merőlegesnek kell lennie az érintkező felületeknek az érintő síkjára. Tehát ha itt is felveszünk egy N normális egységvektort, akkor biztos, hogy az egyik testről a másik testre átadódó erőnek, meg kell, erőnek a hatásvonalának az irányát ez a normális egységvektor fogja meghatározni. Nézzük meg, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha van surlódás. Tehát hogyha a kényszerek azok érdesek, tehát érdes kényszer kapcsolat esetén mi a helyzet? Tehát érdes kényszer kapcsolat, más szóval a mű, a surlódási tényező nem egyenlő nullával. Itt is vegyük sorra ezeket az eseteket, tehát a csuklót, a csúszkát és a bütykös kapcsolatot. Tehát rajzoljuk le még egyszer a csuklót. Itt legyen a középpontja a hengeres csuklónak, és akkor kérném szépen rajzoljunk be egy normálist. Kérném szépen tételezzük fel azt, hogy ebben a pontban történik érintkezés. És hogyha van valamiféle érdesség, akkor tudjuk azt, hogy attól függően, hogy ehhez a csaphoz képest ez a külső test jobbra vagy balra fordul el, a kényszererő az mindig olyan, hogy az itteni relatív sebességgel ellentétes irányú koordinátája is van. Tehát a mozgásbeli surlódási kúpnak mindig arra az oldalára esik, hogy legyen a mozgást akadályozó koordinátája. Tehát itt most azt gondoljuk, hogy ez az érintkező felületeknek a normálisa, ez pedig a mozgásbeli súrlódási kúp, ahol a ρ, az ρ-nak a tangense, ennek a félnyílásszögnek a tangense megegyezik a súrlódási tényezővel. Tehát biztos az, hogy a támasztó erőnek, vagy a belső kényszererőnek a mozgásbeli súrlódási kúpnak valamely alkotójára kell esnie. Na persze az a helyzet, hogy nem tudjuk azt, hogy milyen pontban történik az érintkezés. Tehát, hogyha egy másik pontban történik az érintkezés, akkor is ez a helyzet, ha a harmadik pontban, akkor is ez a helyzet. És ezek a kúpalkotók itt egy csapsurlódási körnek a burkolói lesznek. Tehát a kúpalkotóknál lesz egy csapsurlódási kör, ennek a csapsurlódási körnek a sugarát azt jelöljük kis R betűvel. Tehát az erő a csapsurlódási körnek az érintője lesz, az erőnek a hatásvonala a csapsurlódási körnek az érintője lesz. Tehát van egy csapsurlódási kör, vagy hát tulajdonképpen ez egy csapsurlódási henger, csak hát nyilván a metszetét rajzolgatjuk. Ha most a csuklónak a csapjának, vagy hengerének a sugarát nagy R betűvel jelöljük, akkor ennek a csapsurlódási körnek a sugara az a nagy R szorozva a tangens róval, azaz a surlódási kúp félnyílás szögének a tangensével. Kérném szépen, ez azért van így, mert itt van egy derékszögű háromszög. Derékszögű háromszög, itt van a rószög. És tehát a rószög tangens az úgy írható föl, hogy a csapsurlódási körnek a sugara osztva a hát ezzel a mellette levő derékszögű a háromszög másik befogójával, de ez a ρ, ez annyira kis szög szokott lenni, hogy igazából ide színuszt kellene írnunk, de jó közelítéssel tangenst írunk, és hogyha tangenst írunk, akkor írható be az R, ami tulajdonképpen ennek a háromszögnek a befogója. Tehát ha egészen pontosak lennénk, akkor így kellene definiálnunk, hogy a színusz rót írnánk fel, ami R per nagy R, de hogyha ez a ró, ez kicsi, akkor a színusz ró az jó közelítéssel megegyezik a tangens róval. Tehát ezt az esetet írtuk föl. A tangens ró az azért azt akarjuk használni, mert a tangens ró a művel egyenlő. Tehát ha van surlódás, akkor az erő az nem megy át a csapnak a középpontján, hanem az erő az érintője a csapsurlódási körnek. Csúszka esetén mi a helyzet, nézzük meg. Tehát nagyon fontos az, persze, hogy érintője lehet így is, meg lehet úgy is, tehát egészen biztos az, hogyha egy ilyen érdes csuklót vizsgálunk, akkor szükség van arra, hogy tudjuk, hogy egymáshoz képest abban az időpillanatban a két test hogyan mozdul el egymáshoz, tehát pontosabban szükségünk van a sebesség állapotnak az ismeretére, és ugyanez a helyzet, hogyha egy érdes csúszkát vizsgálunk meg, ugyanis nem mindegy az, hogy ezen az alsó testen ez a felső test most jobb felé mozdul el, vagy bal felé mozdul el, mert hogyha jobb felé mozdul el, akkor egy ilyen lesz az átadódó erő, itt megint szerepet játszik a mozgásbeli surlódási kúpnak a félnyílásszöge, tehát feltételezve azt, hogy ez így mozdul el, vagy ilyen a sebessége a felső testnek az alsó testhez képest, akkor a támasztó erő az ilyen irányú lesz. Hogyha a sebesség nem jobb felé mutat, hanem bal felé mutat, akkor nyilván a támasztó nem ilyen irányú lesz, hanem ilyen irányú lesz. Tehát a mozgásbeli súrlódási kupnak a másik alkotójára esik. És ugyanez a helyzet a bütykös kapcsolatnál. Itt is ismernünk kell azt, hogy milyen relatív sebesség van az érintkezési pontoknál. Itt tételezzük fel, hogy a relatív sebesség az ilyen irányú, akkor biztos, hogy a támasztó erőnek olyan, hát itt ebben az esetben is a támasztó erőnek kell, hogy egy olyan koordinátája legyen, ami a mozgást akadályozza. Itt is a támasztó erőnek egy olyan koordinátájának kell lenni, itt is itt felmerül, megjelenik a róm, amely a mozgást akadályozza. Tehát lényeges dolog az, hogy sima kényszerek, az a surlódásmentes esetben nincs, nem játszik szerepet az erőtani vizsgálatoknál a sebességállapot, érdes kényszerek esetén viszont ismerni kell a sebességállapotot. Tehát hogyha surlódást is figyelembe akarjuk venni, most egy csomó esetben ez előfordul, hogy figyelembe kell vennünk, akkor a dinamikai vizsgálat nem végezhető el a sebességállapot ismerete nélkül. Tehát érdes kényszerek esetén mindig tudnunk kell a sebességi viszonyokat is. Kérném szépen, dinamikai vizsgálatokra két módszert fogunk alkalmazni, az egyik eljárás teljes erőjátéknak nevezzük. A teljes erőjátéknál valamennyi kényszererőt, valamennyi állványhoz kapcsolódó kényszererőt és valamennyi testek közötti kényszererőt tisztázunk az impulzustétel, illetőleg a perdülettételnek a felhasználásával. Tehát az első eljárás, amit dinamikai vizsgálatokra használunk, az a teljes erőjáték lesz. Mechanizmusok teljes erőjátéka. Ez legyen egy kettes jelű pont. Tehát mechanizmusok teljes erőjátéka. Tehát teljes erőjátékról beszélünk abban az esetben, hogyha a dinamikai vizsgálat során meghatározzuk a mechanizmusban fellépő valamennyi belső erőt is. Tehát teljes erőjátékról beszélünk abban az esetben, hogyha a dinamikai vizsgálat során meghatározzuk a mechanizmusban fellépő valamennyi belső erőt is. Teljes erőjáték a dinamikai vizsgálat során meghatározzuk a mechanizmusban fellépő valamennyi belső erőt is. Ismerjük az összefüggéseket, alkalmazzuk ezeket az összefüggéseket. Rögtön egy példával kezdjük. Ez a példa legyen forgattyús mechanizmusnak az erőjátéka. Tehát forgattyús mechanizmusnak a teljes erőjátéka. Tehát kezdjük azzal, hogy mit ismerünk. Legyen adott a mechanizmusnak a geometriája. Ez a geometria két dolgot jelent, az, hogy milyen alkatrészekből áll, meg az, hogy ezeknek az alkatrészeknek milyenek a méretei. Tehát ez alakot is jelent, illetőleg méretet is jelent minden alkatrész vonatkozásában. Ismerjük a helyzetet, feltételezzük. Tehát a dinamikai vizsgálatokat is, ahogy a kinematikai vizsgálatok végzik, egy adott időpillanatban tudjuk elvégezni. Tehát a mozgásból kiragadott egy időpillanatot vizsgálunk mindig. Aztán azt gondoljuk itt most, feltételezzük, hogy kvázi statikus vizsgálatot végezhetünk, tehát a bal oldalt azt a törvényeknek, az impulzustételnek, illetőleg a periódatétel bal oldalát nullának tekinthetjük, és kvázi statikus és surlódásmentes esetet vizsgáljunk. Mentes esetet kell vizsgálnunk, és akkor majd kérdés, és nyilván ismert még a terhelés is. Helyzet és terhelés. És a kérdés pedig az lesz, hogy surlódásmentes esetben, kvázistatikus esetben mekkora meghajtással tudjuk a terhelést egyensúlyozni. Tehát mekkora erővel, nyomatékkal kell behajtanunk a szerkezetbe, hogy a szerkezet egyensúlyban legyen. Azért beszélhetünk egyensúlyról, mert kvázistatikus esetet tételeztünk fel. Hát kérném szépen, rajzoljuk meg a mechanizmust. Nézzen így ki ez a mechanizmus. Tehát mindig szeretjük ezzel kezdeni, ezzel a forgattyús mechanizmussal, mert ez egy egyszerű mechanizmus, egyláncú, viszonylag könnyen áttekinthetők a viszonyai. Tehát így néz ki a mechanizmus méretei, helyzete. Szokásos módon jelöljük be a tagokat és a kényszereket. A, B, C és D. És mondjuk azt, hogy tudjuk azt, hogy mekkora erő működik itt a dugattyún. Tehát itt a terhelésnél ebben az esetben az F-et azt adottnak tekintjük. Tehát kérdés a meghajtás, tehát kérdés az, hogy mekkora M0-1 nyomatékkal tudjuk a mechanizmuson ezt az erőt egyensúlyozni. Azért egyensúlyról beszélünk, mert azt gondoljuk, hogy itt most kvázistatikus esetről van szó, tehát a mechanizmusnak a járása olyan, hogy a gyorsulások nem akkor, tehát a gyorsulások azok elhanyagolhatóan kicsik. Tehát kvázi statikus eset, tehát más megfogalmazásban lassú járású mechanizmussal van dolgunk. És alkalmazzuk azokat az egyensúlyra vonatkozó összefüggéseinket, illetőleg tudásunkat, amiket még statikában tanultunk egy, két, három, négy erő egyensúlyára vonatkozva. Tehát a szerkezetnek egészében és az egyes alkatrészeknek is egyensúlyban kell lenni, hogyha kvázi statikus esetet vizsgálunk. Tehát egyensúlyban lévőnek gondolunk minden szerkezeti elemet. Hát mindig ott kell elkezdenünk egy ilyen dinamikai vizsgálatot, ahol valamiféle erőhatást ismerünk, valami erőhatást a hármas dugattyúnál ismerünk, mert ott tudjuk, hogy azt gondoljuk, hogy tudjuk azt, hogy mondjuk ha ez egy robbanó motornak a mechanikai modellje, hogy a hengerben most robbanás történt, és ennek hatására a henger felületre mekkora F erő működik. Mi a helyzet akkor, hogyha megvizsgáljuk a hármas tagnak az egyensúlyát? Tehát hármas tag egyensúlya. Gondoljuk meg, hogy mit tudunk a hármas tagra működő erőkről. Tehát tudjuk azt, hogy működik a hármas tagra egy F erő, aztán működik a hármas tagra egy erő, ami az állványról adódik át, és működik egy hármas tagra egy erő, ami a kettes hajtórúdról adódik át. Tehát a dugattyúra három erő működik, és ennek a három erőnek, mivel egyensúlyi vizsgálatról van szó, nullának kell lennie. Mit tudunk ezekről az erőkről? Az F erőt mindenestől tudjuk. Tudjuk az F 0-3 erőnek az irányát. Azért tudjuk az irányát, mert azt mondtuk, hogy surlódásmentes esetről van szó. Ennek következménye az, hogy a csúszka felületre ennek az erőnek merőlegesnek kell lenni. Tudjuk-e azt, hogy ez az erő hol működik? A csúszka vezetéknek, tehát nyilván itt egy felületen megoszló erőrendszer van, ez az F03, ezen a, ha úgy tetszik, a valóságban ez egy hengerfelület, a hengerfelületen megoszló erőrendszernek ez az F az eredője. Tudjuk-e azt, hogy ez az eredő hol van a dugattyú hossza mentén? Hát még így önmagában nem tudjuk, később tudni fogjuk. Tehát egyelőre csak annyit tudunk az F03-ról, hogy merőleges. Merőleges a csúszka vezetékre. Mit tudunk az F23-ról? Tehát ott egy csukló van, egy csuklónál láthatódó erőről azt tudjuk, hogy ha surlódásmentes esetről van szó, hogy annak az erőnek a hatásának át kell menni a csuklónak a középpontján. Tehát az F23-ról annyit tudunk, hogy át kell menni a csuklónak a középpontján. Tudunk-e valamit még erről az erőről? Nem tudunk, abban az esetben, hogyha a hármas tagnak vizsgáljuk az egyensúlyát. Viszont, hogyha megvizsgáljuk a kettes tagnak az egyensúlyát, tehát kettes tagnak az egyensúlyát, tehát rajzoljuk ki külön a kettes tagot, akkor megállapíthatjuk, hogy kérném szépen, hogyha a tömeghatásoktól eltekintünk, akkor erre a kettes tagra csak két erő fog működni. Ez a két erő, ez az egyes tagról a kettes tagra átadódó erő, meg a hármas tagról a kettes tagra átadódó erő lesz. Most két erő csak akkor lehet egyensúlyban, hogyha a hatásunk azonos. Az egyik erő, az F1-2 a B csuklóponton adódik át, a másik erő a C csuklóponton adódik át, a hatásunk, és külön-külön mindegyikről csak annyit tudunk, hogy átmegy a csuklónak a középpontján a hatásvonal, viszont ahhoz, hogy egyensúlyban legyenek, a hatásvonalnak azonosnak kell lenni, tehát az egyensúlyi feltételből következően ez a rúd akkor lesz egyensúlyban, hogyha a B ponton és a C ponton átadódó erőnek a hatásvonal azonos lesz, tehát ez a hatásvonal lesz az alfa 1-2, meg ez a hatásvonal lesz az alfa 2-3, tehát az alfa 1-2 az azonos az alfa 2-3-mal, tehát itt az alfa 1-2 az F1-2-nek erőnek a hatásvonala, az alfa 2-3 vagy alfa 3-2 az pedig az F3-2 erőnek a hatásvonala. Tehát, hogyha már ezt tudjuk, akkor visszatérhetünk a hármasnak az egyensúlyának a vizsgálatára, akkor már tudjuk, hogy itt a csuklóponton átadódó erő nem akármilyen csuklóponton átadódó irányú lesz, hanem itt a BC rudat összekötő, hajtórudat összekötő irány lesz, tehát visszatérve tudjuk azt, hogy ez az alfa 2-3 hatásvonal. Tudjuk azt, hogy az erőnek, az ismert erőnek a hatásvonala, feltételezzük, hogy az a dugattyúnak a középpontján van, tehát a dugattyúnak a középvonalával megegyező lesz. Tehát tudjuk azt, hogy ez a hatásvonal, mondjuk az alfa hatásvonal, pont a csuklópontban metszi az alfa 2-3 hatásvonalat. Három erő egyensúlyának a feltétele, hogy a három erő hatásvonalának egy pontba kell metsződni. Tehát van egy ismert hatásvonalunk, van egy most már szintén ismert hatásvonalunk. Nyilván a harmadik erő hatásvonalának, azaz a csúszka vezetékről átadó erő hatásvonalának is át kell menni az előző kettő hatásvonalnak a metszéspontján, tehát át kell, hogy menjen az alfa 0-3 hatásvonal is ezen a metszésponton. Tehát itt most ez a C csuklópontról, C C-csuklópontról van szó. Tehát ez alapján megrajzolhatjuk az erő ábrának a hármas merev testre vonatkozó részét. Tehát abból indulunk ki, hogy ismert az F erő. Tehát itt az erőábrában most ennek a vektor egyenletnek megfelelő vektor háromszöget fogjuk felrajzolni. Tehát ismert az F erő, és ismerjük az F03-nak meg az F23-nak a hatásvonalát, tehát ismerjük ezeknek az erőknek az irányát, tehát az F ismert erő egyik végpontjából párhuzamost húzunk az egyik ismert hatásvonallal, a másik végpontjából pedig párhuzamost húzunk a másik ismert hatásvonallal. Tehát itt kiadódik az F03, azaz a csúszkavezetékről, vagy a hengerfalról a dugattyúra átadódó erőnek az eredője, meg kiadódik az F23. Tehát kiadódott az F23. Tehát ezzel eljutottunk odáig, hogy tudjuk azt, hogy a hármas merev test esetén van egy ilyen F erőnk, van egy ilyen F03 erőnk, azt látjuk, innen látjuk, hogy az F03 milyen irányú, és tudjuk azt, hogy van egy ilyen F23 erőnk. Na most, hogy ha az F23 ilyen irányú, akkor az F32-ről tudjuk azt, hogy az ilyen irányú, és akkor, hogy itt az egyensúly teljesüljön, az F12-nek pont ezzel ellentétes irányúnak kell lennie. És hogyha most külön megvizsgáljuk, tehát ez a B pont, ez meg a C pont, hogyha külön megvizsgáljuk a forgattyúkart, tudjuk azt, hogy az F1-2-vel ellentétes irányú F2-1-nek kell működnie. Tehát az F2-1. És a kettes tagnak az egyensúlyából következik az, hogy az F2-1-nek pont ugyanakkorának kell lenni, mint az F3-2-nek. Tehát az F2-1 az azonos az F3-2-vel. Tehát ide az F3-2-t ezzel ellentétesen rajzolhatjuk be, ez az F3-2, és a kettesnek az egyensúlyából következően, illetőleg a belső erőkre vonatkozó összefüggésből következően, ez az F3-2, ez azonos az F2-1-jel. Tehát itt van egy forgattyúkarunk, és tudjuk, hogy erre a forgattyúkarra a B csuklópontban egy ilyen erő fog átadódni a hajtórúdról. De nem csak a dugattyúnak, nem csak a hajtórúdnak, hanem ennek a forgattyúkarnak is egyensúlyban kell lennie. Tehát mit kell kielégítenie? Tehát egyes testnek az egyensúlya. Tehát hány erő fog működni erre az egyes tagra? Hát csak más tagokról adódhat át erő, tehát át fog adódni egy erő a B csuklópontban, azt már tudjuk is, hogy mekkora, meg át kell, hogy adódjon egy erő az A csuklópontban is. Tehát ez úgy néz ki, hogy az F2-1 plusz az F0-1 egyenlő nullával. Most az, hogy ez fennálljon, ezt hogyan tudjuk biztosítani? Tehát az F01-nek azonos nagyságúnak kell lenni az F21-jel. És ellentétes irányúnak, Tehát, és tudjuk azt, hogy átmegy a hatásvonala ezen az A ponton. Tehát azonos nagyságú, ellentétes irányú. És át kell menni az A ponton. Tehát F01. Most kérdés az, hogy tehát már az egyensúlynak két feltételét biztosítottuk, az, hogy az erőnagyság azonos legyen, az irány ellentétes legyen, de nem sikerült a mechanizmus geometriai kialakítása miatt biztosítanunk azt, hogy a hatásvonalak egyenlőek legyenek. Tehát ezért itt még az egyensúlyhoz szükség van egy nyomatékra, amit az A tengelyen adunk át az egyes rudra, tehát ez a két erő most, ez óramutató járásával ellentétesen forgat, tehát itt még be kell hajtanunk a mechanizmus egy M01 nyomatékkal, és ennek az M01 nyomatéknak a nagysága meg kell, hogy egyezzen az F21 vagy F01 nagyság szorozva a T-vel. Tehát az M01 az egyenlő F1-2 vagy 2-1, teljesen mindegy, hogy mit írok index sorrendben, hogyha itt arra gondolok, hogy abszolút értékről van szó, szorozva a T-vel, és hozzátartozik az, hogy itt pedig látom, hogy milyen irányúnak kell lenni az M01-nek, tehát az M01-nek ilyen irányúnak kell lenni. És ezzel a feladatot meg is mondtam, mert meg tudom mondani azt, hogy mekkora erővel kell, mekkora erőnek kell ott működni, mekkora nyomatéknak kell működni a forgatjú karon ahhoz, hogy egyensúlyban legyen a szerkezet. Ezt most, hogyha motorba gondolkodnánk, akkor ez az M01 nyomaték micsoda? Az a nyomaték, amit a motor ebben a pillanatban lead. Igaz, már meghajtás most a dugattyúnál van, tehát ez az M01 nyomaték, ez az a nyomaték nagyságát tekintve, amit a motor lead, és a leadott nyomatéknak az iránya nyilván ellentétes ezzel a itt meghatározott irányjal. Kérném szépen, a jövő héten azzal fogjuk folytatni, hogy nem kvázi statikus esetben vizsgáljuk meg ugyanezt a mechanizmust, hanem figyelembe veszünk majd egy tömegerő hatást is, ott egy pici kis trükköt fogunk majd bemutatni. Köszönöm szépen a figyelmüket!